Hát, kedves testvérek, áldás békesség. Amondó vagyok, hogy nem élnék már vissza tovább a türelmetekkel, és elkezdeném bízva abban, hogy amíg próbálok általánosságban beszélni, addig Tiborék meg tudják oldani ezt a technikai problémát. Talán, ha nem hívő testvérek között lennénk, akkor akár ez el is tántoríthatna attól, hogy folytassam. De hát tudjuk, hogy velünk az Isten, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezen nem kell fennakadnunk. Azért egy rövid bemutatkozást hadd mondjak annak ellenére, amit Andris elmondott rólam, és ezzel mint egy terhet is tett a vállamra. Fűrjes Zoltán vagyok. Valóban itt egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárként kerültem meghívásra, de a gyülekezet tagja vagyok 2005 óta, feleségemmel Katával egyetemben, akivel 5 gyermeket nevelünk. És ezt a pozíciót, amire tekintettel én meghívást kaptam, 2018 óta töltöm be. Amikor 2-3 héttel ezelőtt Somogyi Péter azzal fogadott itt az irodában, a hivatalban, hogy van egy merénylete ellenem, akkor még nem tudtam, hogy mire gondol. Aztán, amikor elmondta, hogy mi is ez a merénylet, azt követően sem tudtam, hogy mire gondol pontosan. Tehát, hogy egészen pontosan, hogy mit vár tőlem, mit szeretne, hogyha elmondanék. Ezért inkább arra gondoltam, hogy végülis, ha ezt egy bizonyságtételnek fogjuk fel, akkor azt mondom el, nem feltétlenül, amit ő vár, hanem azt, amit én gondolok, illetve ami az én szívemben van, és akkor ez így talán hiteles is lehet, ebben bízom, hogy valóban így lesz ez. Ugyanakkor talán többekben is felmerülhet az, hogy kényes dolog ide a templom térben meghívni egy helyettes államtitkárt, aki, ha úgy tetszik, az átlag hírfogyasztó szempontjából nézve politikusnak tűnik. Én nem így gondolok magamra. A helyettes államtitkára vonatkozó törvényi szabályozás szerint a legmagasabb szakmai vezető, éppen hogy a politikus kezdete alatt, helyettes államtitkártól függ, miként pozícionálja magát, már politikusként, vagy még nem politikusként, hanem szakmai vezetőként. Én az utóbbi a közé tartozom, nem politikusként, hanem szakmai felsővezetőként definiálom azt a feladatkört, amit ellátok. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne lennének meg a gondolataim a közéleti kérdésekben, és ne lenne lehetőségem arra, hogy ezeket a gondolatokat időről időre nagyobb közösségekben is megosszam. Mert Istennek hála olyan területre helyezett ő, ami az én szívemhez nagyon közel áll, ugye az egyházi kapcsolatokért való felelősség, és emellett a nemzetiségekkel való kapcsolattartás, és ennek okán sok lehetőségem van arra, hogy egyházi közösségek, hívők közössége előtt beszéljek, jellemzően valamilyen hálaadó alkalomból, amikor egy állami támogatásból megépült valami, egy óvoda, egy iskola, egy templom, vagy felújult, és meghívnak engem is erre, is felkérnek egy-egy köszöntő beszédre. Ezeknek a köszöntő beszédeknek természetesen mindig van egy soft politikai üzenete is, de mindig úgy építem fel ezeket a beszédeket, hogy legyen egy igei magja. És ezen igei mag mentén próbálom kifejteni azt az üzenetet, amit az adott közösségnek fontosnak tartok elmondani. Gyakran úgy állnak össze ezek a beszédek, hogy először az ige hely van meg, és a köré épül fel a retorikai teljesítmény idézőjelben. És most is ezeket az ige helyeket hívtam segítségül, amelyeket a korábbi ilyen mondjuk úgy közszerepléseim alkalmával az egyes gyülekezetekben elmondtam. De hogy a témához is kapcsolódjak, ugye felelősség, nekem már ugye a tisztségemben is szerepel a felelősség, ugye, hogy felelős helyettes, valamiért felelős helyettes államtitkár vagyok, mi is ez a felelősség, honnan van ez a felelősség, az a egyszerre jó hír és rossz hír, hogy a felelősségünk, bármelyik területről is beszélünk majd, nem magában van. Nem lóg a levegőben, nem nekünk kell kitalálni azt, hogy miért is vagyunk felelősek, mert megkaptuk azokat a területeket az életünkben, amelyek tekintetében felelősek vagyunk, felelősséget kell viselnünk, felelősség terhel minket. Az, hogy megkaptuk ezeket a területeket, és nem mi választottuk, egyszer mind azt is jelenti, hogy azokért való felelősség alól nem lehet kibújni. Nem lehet azt mondani, hogy eddig ezt tetszett, csináltam, ahogy csináltam, de most már ebből nem kérek, és leteszem a lantot. Amit megkaptunk, azt jellemzően egész életünkre kaptuk. Még annyit személyes vonalon, hogy azért ez az ige szerepel itt a nyitó dián, mert amikor elkezdődött még csak a beszélgetés arról 2018 nyarán, hogy felkérnének engem erre a pozícióra, ami egyáltalán nem volt benne az én életutamban, tehát én egy mezei jogász voltam, aki próbált egyik napról a másikra jutni, de hát Isten útjai kifürkészhetetlenek, és a mi életünkben többször megmutatta, hogy a humora az pedig különösen pikáns tud lenni. És így ért ez a megkeresés. Sok beszélgetés indult el ezt követően, és sok imádság volt amögött, hogy végül erre igen tudjak mondani. És amikor magamban végre eljutottam oda, hogy igent mondjak, akkor azt is meg kellett magamban hánynom, vetnem, hogy rendben van, de ez egy magas pozíció. Tehát ez nem csak felelősséggel, de kockázatokkal is jár. Tehát az ember könnyen elszállhat magától, vagy attól a milliótől, amibe bekerül. És ezért fontos volt, soha nem választottam azelőtt magamnak vezérigét, mottót, nevezzük bárminek, de ez viszont megtalált. Nem erővel, sem hatalommal, hanem az én lelkemmel. És ezt a seregek ura mondja, nem én. És ezt próbálom magam tartani, hogy mindig arra próbáljak ügyelni, hogy Isten milyen vezetést ad ebben a feladatkörben. Na és akkor ezek után vágjunk bele, megköszönve mindenkinek, aki segített létrehozni ezt a technikai kapcsolatot, mindenki másnak pedig a türelmet. Ez egy nagyon friss élmény nekem, a megtartó gyökerekről való beszélgetés. Itt ugye egy T.S. Eliot idézetet hoztam ide, miszerint a kereszténység az a háttér, amely előtt minden gondolatunk értelmet nyer. Nem kell minden európainak hinni a keresztény hit igazában, mégis bármit mond, gyárt, tesz, az mind a keresztény örökségtől kapja meg a jelentését. Talán nem igényel különösebb magyarázatot, hogy miért van aktualitása annak a gondolatnak, hogy bár lehet, hogy nem egész Európa hívő keresztény, de hogy Európa keresztény kulturális értelemben véve mindenképp a gyökereit tekintve mindenképp, és azt remélem, hogy a jövőjét tekintve is, az azt gondolom, hogy egy alapézisként leszögezhető. De amiért nekem ez egy friss élmény, az, hogy az elmúlt héten Rákospalotán adtak át egy új óvodát, a Rákospalotai Református Gyülekezet, az Óvárosiak, ami az én anyagyülekezetem. Gyerekkoromban ott szocializálódtam, oda jártam hittanra, ott konfirmáltam, később ott kötöttünk házasságot, de elszakadtam attól a gyülekezettől, és sokáig nem is jártam feléjük. Említettem, Isten útjai kifürkészhetetlenek, 2 éve visszaköltöztünk Rákospalotára, de ettől függetlenül még mindig fasori vagyok. Viszont az óvodaalvató Isten tiszteletre meghívtak, és felkértek egy köszöntőbeszédre. Akkor álltam először a palotai templom úrasztalának ezen az oldalán. Azt megelőzően ilyen lehetőségem még nem volt, és ez egyébként így is volt rendjén. De ott állva megrendített, hogy a gyökerek azok mennyire fontosak. azok a gyökerek, amelyeket gyerekkorunkban kezdenek kialakítani a szüleink, a nevelőink, a tanáraink, és amelyek, ha minden jól megy, akkor szerte futnak abban a talajban, amelyből mi szárba szökkenünk. És ezek a gyökerek még akkor is, hogyha ott is azzal a képpel éltem, hogyha a fát ki is vágják, az évszázados fát, de a földben a combvastagságú gyökerek kiforgatása az nem lehetséges, vagy legalábbis beletörik a bicskája annak, aki megpróbálja, és egy-két bicskát el kell koptatnia. És ezek a gyökerek, ezek a vastag, szerteágazó, megtartást biztosító gyökerek, mind a szó fizikai, mind értelmében, teszik lehetővé azt, hogyha vágják is a törzset, de mégis fakadhat ebből később is élet. És ott távol abban a gyülekezetben, ahol a gyermekkoromat töltöttem, ott, és körbenéztem, azt láttam, hogy ezek a gyökerek igenis élők, és igenis gyümölcsöző életek fakadtak belőlük, hiszen a saját kortársaimat ott láttam presbiterként, főgondnokként, különösebb címek nélküli szolgálóként, és hát lelkész is lett abból a csapatból, és még egy egyházakért felelős helyettes államtitkár is. Úgyhogy a gyökerek nagyon fontosak, és még a forrás képe hozható ide, ami szintén ugye életet ad, és azért tudom összekötni ezt a két képet, és azért tudom a jelentőségüket kiemelni, mert ha a gyökereket elvágjuk, ha a forrást betemetjük, akkor az éltető erőtől vágjuk el magunkat. És ez nem csak lelki értelemben, hanem társadalmi értelemben véve is egy nagyon fontos problémája a jelenkornak, hiszen éppen azon dolgozik a világ, hogy azokat a keresztény, mind kulturális, mind vallási gyökereket, amelyekre felépült az úgynevezett fejlett világ, ez kétségbe vonható a fejlett jelző, de mégis így szeretünk tekinteni magunkra. Szóval ezeket a gyökereket igyekeznek elfűrészelni, és ezeket a forrásokat igyekeznek betemetni. Csak az a baj, hogy ezek helyére nem jön más, mert nem is jöhet, tegyük hozzá, hiszen az Istenit próbálják felváltani valami emberivel. És a 20. század, ha más korszak nem, de a 20. század az mindenképpen megmutatta, hogy amikor emberivel próbáljuk lecserélni az Istenit, amikor valami emberi izmust próbálunk ráerőltetni a társadalomra, annak nagyon csúnya eredménye lehet. Nem csak lehet, hanem lesz is. Elég itt a nácizmusra, a fasizmusra és a kommunizmusra, a három meghatározó izmusra gondolni. Ezért kell a felelősség körében elsőként idehozni a gyökereinket. A gyökereinket ápolni kell, illetve az utánunk jövő nemzedékeket pedig segíteni kell abban, hogy ezek a gyökerek náluk is kialakulhassanak, ezek a gyökerek náluk is megeredhessenek. Gyakorló szülőként, és hát többségetek is az, nyilván el tudom mondani azt, hogy nem tudok megtérni a gyermekeim helyett, nem tudok hívővé válni helyettük, de abban van felelősségem, hogy segítsem őket abban, hogy azokat az alapokat, hogy ismételjem önmagamat, azokat a gyökereket megkapják, amik az életüknek egy későbbi időpontjában, lehet, hogy még fiatalkorukban, lehet, hogy idősebb korukban, de segítenek nekik a visszataláláshoz, a megtéréshez. Hiszen tudjuk, a megtérés szó az visszatérést, visszatalálást jelent. A következő felelősség, ha már én beszélek itt, felelősségi kör, ez a felvigyázók felelőssége, ugye felügyelők, felvigyázók, hiszen azok, akik irányító szerepkörben vannak, bármekkora közösségről is legyen szó, azoknak van egy különös, kiemelt felelőssége. András is említette a pásztor kifejezést, én még csak Zoli vagyok, Zoli bácsi nem egyelőre, de ki tudja, még lehetek egy jó pásztor Zoli bácsi is a későbbiekben. Szóval ez egy nagyon fontos felelősségi kör. Ismerjük azt az igét, amely szerint akire sokat bíztak, attól többet is várnak. azt gondolom, hogy a Bibliában többek között az a szép, hogy nagyon természetes és egyértelmű dolgokat nagyon természetesen és egyértelműen ír le, de ezeket mégis, ez nem tudom miért került ide, mégis szükséges leírni. Nem feltétlenül jó, vagy profán a hasonlat, de mégiscsak idehoznám. Így vagyunk az alaptörvénnyel is, hogy oda jutottunk, olyan világban élünk, hogy kénytelenek vagyunk axiómákat beleírni az alaptörvénybe. Olyan alaptételeket kell egy ország legalapvetőbb, a működési struktúráját meghatározó jogszabályba belefoglalni, hogy az apa férfi, az anya nő. Nem gondoltuk volna, hogy ezt bárki megkérdőjelezi. Nem gondoltuk volna, hogy ezt alaptörvényi szinten szabályozni szükségeltetik valaha is. Ehhez képest mégis egy olyan világban élünk most, amikor ezt rendre megkérdőjelezik, amikor nemhogy megkérdőjelezik ezt az alaptételt, hanem ki akarják írtani a köztudatból, ki akarják írtani a mi tudatunkból. És itt ezért van nekünk mindenféle vezetőnek, legyen szó családfőről, legyen szó politikusról, legyen szó egy osztályfőnökről, egy óvónőről, felelősségünk ebben, mert bennünk, ha minden jól megy, ha itt körbenézek, nincsen nagyon kétségem, ezt az alaptézist nem nagyon lehet megingatni. De a fiataljainkban, a gyermekeink korosztályában viszont már igen. Hiszen ők egy olyan korban kapják meg ezt az impulzust, amikor mindenre fogékonyak, és amikor még nincsen meg a kellő felkészültségük, kellő felvértezettségük ahhoz, hogy meg tudják szűrni a bejövő információkat. Ha összehasonlítjuk a saját gyerekkorunkat, bárki a jelenlevők közül, még a fiatalabbak is, a mostani gyerekek gyerekkorával összehasonlíthatatlanul több információt kapnak a mostani gyerekek. Mindenhonnan áramlik rájuk az információ. Az agyuk meg nem lett fejlettebb, mert annak van egy adott térfogata, és feldolgozási képessége, feldolgozási sebessége, ami bizonyos korlátok között persze fejlődhet, de ezek a korlátok viszont adottak, és ezt az információ áramlást erre nincsen, legalábbis az én véleményem szerint felkészülve. Általában az emberi agy, illetve a gyermeki elme. Ezért fontos az, hogy vezetőként hogyan irányítunk. És tulajdonképpen az, akire sokat bíztak, attól többet várnak el, az annak egy belső kötelezettségnek is kell lennie. Tehát ha én érzékelem azt, hogy rám sok bízatot, valamiben van talentumom, akár csak egyetlen dologban is. És a sok az egy relatív dolog. Tehát itt nem kell arra gondolni, hogy csak azokat terheli ez a felelősség, akik legalább Nobel-díj közelében vannak valamely tudományágban. A sok itt ennél sokkal kevesebbet jelent. Tehát ha ezt érzem, ezt felfogom, akkor az a kutya kötelességem magammal szemben is, de leginkább azzal szemben, akitől kaptam ezt a talentumot, hogy azt kamatoztassam, ne elássam, hanem fialtassam. Azt pedig nem kell mondanom, hogy kitől kapjuk a talentumainkat. Nagy kérdés, hogy hogyan tudunk ennek a felelősségnek, ennek a feladatnak, hogy kamatoztassuk a tehetségünket eleget tenni. Hadd hozzak ide is egy ige szakaszt. Pontosabban kettőt. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. És ismerd meg a bölcsességet és az intést, értsd meg az értelmes mondásokat. Fogadd el az okos intést, az igazságot, a törvényt és a becsületességet. Ezek adnak az együgyűeknek okosságot. Ha megtanultam volna kívülről, akkor sokkal könnyebb helyzetben lennék. Az ifjúnak ismeretet és megfontolást. Hallgat rá a bölcs, és gyarapítja tudását, az értelmes útmutatást nyer. Ezek az ószövetségi igék, ezek kellő eligazítást adnak abban, hogy hogyan is viseljük a felelősség terhét. Bölcsességről, ismeretről, engedelmes szívről, istenfélelemről, alázatról olvashatunk ezekben az igékben. Nyilván fontos ezeknek a sorrendje, hogy ahhoz, hogy eljussunk a bölcsességhez, ami aztán kellő kiindulása lehet tetteinknek. A bölcsességgel kapcsolatban én azt tartom fontosnak meg elmondani, hogy miközben készültem arra, hogy itt előttetek beszéljek, arra a spanyol viasz jelentőség dologra jöttem rá, hogy ha bár azt tartjuk, hogy a bölcsesség az egy saját jogon megszerzett tulajdonság, látás, ami jellemzően az idős korhoz kötünk, valójában nem erről van szó. Ugyanis egy magasabb bölcsesség az adott. Ott van a kezdetektől az életünkben, csak nekünk kell idő ahhoz, hogy ezt a bölcsességet tanulással, odafigyeléssel, imádságos, engedelmes szívvel egyre jobban megismerjük. Tehát az, amit mi bölcsességnek nevezünk emberileg, az valójában ennek az isteni bölcsességnek a megismerésében való elmélyülés. Tehát nem mi vagyunk a bölcsesség forrása, ezzel ezt szeretném kifejezni, hanem mi csak a bölcsesség hordozói lehetünk, amennyiben megismerjük a bölcsességet. És hogy miért kötjük ezt jellemzően az idősebb korhoz? Azért, mert hát ez egy, ahogy a mondás is tartja, jó pap voltáig tanul, mindannyiunkra igaz, ezzel tekintetben mindannyian papok vagyunk. Ez egy életre szóló tanulás, tehát két nap alatt gyors talpal tanfolyammal nem szerezhető meg az a bölcsesség, amire szükségünk van. Bízál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Na, ez egy nehéz dolog. Ez minél magasabb pozícióban van az ember, annál nehezebb. Hát ki, ha én nem? Ki tudná jobban, ha nem én? Kinek vannak a legjobb ötletei? Kinek vannak a legjobb megoldásai? Ki tud mindent jobban, mint a másik? Hát nyilván én. És ehhez képest itt azt olvassuk, hogy bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat. Féld az Urat, és kerüld a rosszat. Nem gondolnám, hogy különösebb magyarázatra szorul, mégis egy-két gondolatot hadd fűzzek Salamon király által lejegyzettekhez. Egyfajta nem is tudom, magyarázatként. Bízzál az Úrban, ez nagyon nehéz. Nagyon nehéz egy láthatatlan, megfoghatatlan entitásban bízni. Ehhez bizony tapasztalat kell. Meg kell tapasztalni azt, hogy olyan helyzetekbe kerül az ember, amire neki nincs megoldása. El kell jutni eddig a belátásig, hogy nekem erre nincs megoldásom. És ekkor jönnek azok a megoldások, amelyekre nem számítunk. Amelyekről kiderül, hogy az Úrtól származnak. És ha egy-két ilyen tapasztalaton túl van az ember, ki milyen sebességgel tanul, lehet, hogy több ilyen tapasztalaton, akkor megtanulhatunk bízni az Úrban. És ha megtanulunk bízni az Úrban, akkor megtanuljuk párhuzamosan azt is, hogy nem magunkra támaszkodjunk. Mert törékeny támasz vagyunk saját magunknak. Egyrészt azért, mert elfogultak vagyunk saját magunkkal szemben, és tisztelt a kivételnek nem veszük észre azokat az akadályozó tényezőket saját magunkban, amelyek gátjai lehetnek egy kérdésben egy jó döntés meghozatalának. És ha megtanulunk bízni az Úrban ilyen nem kívánt, váratlan szituációk, ahol a szerzett tapasztalatok alapján, akkor felélethet bennünk a vágy, hogy egyre jobban megismerjük őt. Ne csak a krízis helyzetekben forduljunk Istenhez, hanem az egész életünket próbáljuk vele élni, úgy élni, ahogy ezt ő szeretné látni tőlünk. Ugye nagyon gyakori és nagyon emberi magatartás az, hogy akkor imádkozunk, ha valami baj van körülöttünk. Akkor viszont azonnal segíts Istenem, mert különben el se hiszem, hogy létezel. Én magam is voltam ilyen helyzetben, gyermekkoromban, kamaszkoromban, amikor édesanyám haldoklott, akkor én nagyon sokat imádkoztam azért, hogy tartsa őt életben az Isten. De nem tartotta életben. Úgyhogy 16 éves voltam, még nem is töltöttem be a 16-ot, amikor édesanyám meghalt. És akkor én bizony megsértettem. Én azt mondtam, hogy én eleget imádkoztam, eddig életemet hívő fiatalként éltem le, életem legfontosabb kérését nem teljesített az Isten, akkor ő balra, én meg jobbra. Nincs közünk a továbbiakban egymáshoz. Az Úr kegyelme, hogy tudomásul vette ezt a döntésemet, és hagyta, hogy hadd bolyongjak egy darabig. Aztán mégiscsak egyszer szólt, hogy most már vissza kéne jönni. Nem én kerestem őt, hanem ő hívott vissza. A tékozló fiú története az egyik kedvenc történetem az én esetemben, annyiban hibázik, hogy nem én voltam az, aki már a moslékban és a disznó üdvőkben henteregve egyszer csak úgy döntöttem, hogy most már mégiscsak jó lenne az atyai házba visszatérni, és az atya ott várt a kapuban ölelő karokkal, hanem ő jött el utánam, és kísért vissza az atyai házba. Azóta igyekszem ebben az ismeretben mélyülni. Szóval ezért veszélyes ez az emberi, csak ezt akartam ebből kihozni, ez az emberi hozzáállás, hogy adj Uram Isten, de azonnal, mert ha nem ad, akkor, és nem mélyedünk el az ő megismerésében, akkor könnyen juthatunk ilyen télutakra, mint amilyenre én is jutottam, és ha jól számolom, hát majd 15 évig jártam is ezen az úton. Ami az igazán nehéz, hogy ugye beszélni könnyű mindenről, meg okosakat mondani könnyű általánosságban, bármilyen témáról van szó, sokkal könnyebb beszélni róla, mint azt apró pénzre váltani és a valóságba átütetni. De erre is van nekünk Dávid királytól egy szemléletes példánk. Ugye nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt, nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg, de az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Nekem ez az ige szakasz, ez azt adta, hogy a divatos kifejezés ez a self-made man, saját magát megcsinált ember, az angol nyelv az jobban egyszerűsít és sűrít tartalmakat, mint a magyar, de a magyar nyelvettől még sokkal szebb. Szóval ezért lehetett válható divatossá ez a kifejezés, ami megint csak arra utal, hogy mindent magamból, mindent magam által. És ez talmi látszatot kelthet annyiban mindenképpen, hogy valóban lehet így sikereket elérni. Valóban lehet földi sikereket elérni. És ad abszurdum, akár hősnek is tarthatjuk magunkat, vagy mások is ünnepelhetnek minket hősként. De amikor majd a végső, vagy a nagy küzdelmekre kerül a sor, akkor kiderül, hogy ez a magam csináltaság, ez kevés lesz. Legkésőbb az Úr második eljövetelekor, ez ki fog derülni, hogy kevesek vagyunk önmagunkban. És ha már kevesek vagyunk önmagunkban, akkor szükségünk van arra, hogy megerősítést kapjunk. A jobban boldogul kettő, mint egy, szintén egy ismert ige szakasz. Nagyon sokszor halljuk a házasság kapcsán, bár ha jól emlékszem, alapvetően nem házassághoz kapcsolódó ige, de nagyon jól illik a házasságra is, úgyhogy ne tántorítsuk el azon lelki pásztorainkat, akik házassági igéként hivatkoznak erre, vagy használják ezt, mert ott is helye van. Jobban boldogul kettő, mint egy, ez tulajdonképpen a közösségben való lét előnyeire utal, hiszen már nem kell sokat lapozgatnunk a Bibliában, hogy kiderüljön, hogy nem jó az embernek egyedül. Ezért kapott Ádám párt, ezért alapított Ádám és Éva családot. És ezért élünk azóta is jellemző módon közösségekben. Mert az egyedülálló ember gyenge ember. Miképpen az egyedülálló fát könnyen kicsavarja a vihar, úgy az erdőben álló fát megvédik a körülötte lévők. Veszteségek az erdőben is lehetnek, csak kisebb rá az esély. Úgyhogy a közösség az egy fontos megtartó erő, mert egyedül tanástalanná válhatunk éppen abban a komplex világban, amelynek az információ mennyiségéről az előbbiekben már beszéltem. És nem szerencsés az, ha a szerencsén múlik, hogy milyen döntést hozunk. Hogy jó vagy rossz döntést hozunk adott élethelyzetben. Ezzel szemben az Úrtól kapott közösség, magyarul az Úrral való közösség, az segít az eligazodásban. Segít abban, hogy a Szentírás alapján világos irányt találjunk életünk nagy kérdéseiben. Hogy ne a korszellem határozzon meg minket, hanem lehetőleg mi próbáljunk hatni a korszellemre. A jogi egyetemen volt egy tantárgycsoport, jog és állambölcselet, talán így lehet összefoglalni, jogi karonként másként nevezik ezt, de ilyen nagyon nehezen megfogható, nagyon filozófikus, nagyon elméleti tantárgycsoport ez. Nem tartozik a diákság kedvencei közé, így az enyém közé se tartozott. Egyetlen egy egyszerű tételt jegyeztem meg ebből. A jogászi étosz lényege, hogy tudj és merj az árral szemben úszni. Ugyanezt a felelősséget rója ránk az Isten is. Tudjunk és merjünk a korszellem árjával szemben úszni. Az úszás az már önmagában egyfajta aktivitást jelent, tehát cselekvést. Úgyhogy most ennek fontosságáról beszélek, ne csak hanyatdőlve lebegjünk a víz felszínén, hanem ússzunk is ezen. Az az igazság, hogy ezzel kapcsolatban nincs új a nap alatt. Régi, jól bevált receptek állnak rendelkezésünkre. Itt Jeruzsálem várfalainak újraépítését hoztam ide példaként, ugye Nehémiás példáját. Az ő magatartásában fontos felfedeznünk azokat a mérföldköveket, amelyek őt úgymond sikeressé tehették vállalkozásában. Először is hallgat Isten indítására, és felismeri a feladatot. Ez nagyon nehéz. Egyrészt meghallani a hívást, aztán eldönteni, hogy az, amit meghallottam, az olyan tényleg Isten hívása-e, és aztán még ezt el is fogadni, és aszerint cselekedni. Saját példáimból kettőt tudok idehozni, mikor is volt az, 2011-ben, 12-ben nézek itt a presbitertársakra, amikor választ, 12-től volt az előző ciklus, ugye? És akkor 11-ben voltak megelőző beszélgetések, én akkor kaptam felkérést, jelölést pontosabban a pótpresbiteri tisztségre. És akkor nekem ezeken a stációkon végig kellett mennem. Ami azért volt különös az én számomra, mert ugye akkor már 6 éve itt voltunk a gyülekezetben, kerestük a feleségemmel közösen a szolgálati lehetőségeket, és több szolgálati ágban ki is próbáltuk magunkat, de hogy ne burkolozzak kollektíva, vagy bújjak kollektíva mögé, több szolgálati ágban ki is próbáltam magam. Sofőrszolgálat, kisovisok között szolgálat. Táborokban is szolgáltam már addigra, ha jól emlékszem. De sehol nem éreztem azt igazán, hogy ott van az én helyem, ott én tényleg hozzá tudok tenni valamit az Isten országának építéséhez. És úgy keresgéltem, hogy mi lehetne az, ami úgymond testhez álló, az én által még fel nem fedezett, bennem meglevő talentumhoz jobban illik. Azt éreztem, hogy amit eddig csináltam, az ugyannyira nem klappol. És ebben az időszakban érkezett ez a jelölés, amikor én egy egyszerű szolgálati ágat kerestem magamnak, egy egyszerű szolgálati lehetőséget, akkor jött az a hívás, hogy mi lenne, hogyha a gyülekezet vezetésébe kerülnél be. Könnyen belátható, hogy ez azért ilyen kísértés szavú dolog. Nem, ugye, biztos tudják, ismerik ezt a testvérek ezt a kifejezést, hogy feketeöves fasoli. Nem éreztem magam, most sem érzem, de akkor még pláne nem éreztem magam feketeöves fasolinak, hogy nekem a presbitériumba be kéne kerülni. Úgyhogy először nekem azon kellett átlendülnöm, hogy ez vajon a sátán kísértése, vagy valóban Isten hívása. Itt is voltak beszélgetések, itt is voltak imádságok, és sikerült megérteni, hogy ez Isten hívása. Oké, de el kell fogadnom. Nem nagyon tudtam, hogy ez milyen feladatokkal, milyen felelősséggel jár, úgyhogy ezzel kapcsolatban is tettem fel kérdéseket, kaptam megnyugtató válaszokat, és akkor végül is azt mondtam, hogy rendben, uram, én ezt elvállalom, és akkor a gyülekezet közössége sokat magammal megválasztotta a presbitérium tagjával. És aztán ott megtaláltam, én legalábbis úgy érzem, majd a hátam mögött, vagy szemtől szembe, ahogy gondolják a ott presbitertársaim, kijavítanak, de ott megtaláltam azt a lehetőséget, amiben úgy éreztem, hogy a kapott talentummal élve tudok hasznára lenni a gyülekezetnek. És ugyanilyen helyzet volt, amikor 2018-ban a helyettes államtitkári pozíciót felajánlották nekem. Ráadásul nem is úgy indult, hogy helyettes államtitkár lennék, hanem csak úgy, hogy a helyettes államtitkárságon lenne egy feladat. És Elvi Síkon érdekel, nem mondtam, Elvi Síkon sok minden érdekel. És aztán egyre komolyabban fordultak ezek a beszélgetések, és egyszer csak azt mondták, hogy hát figyelj, nem tanácsadónak kéne lenni, hanem helyettes államtitkárnak. Mondom, nem erről volt szó. És akkor ott egy kicsit leültem. És ott megint elkezdődött ez a játék, hogy itt a sátán kísértéséről van szó, avagy tényleg az Isten hívásáról. Megint csak egy olyan időszakban voltam egyébként, amikor azt próbáltam kikutatni, hogy oké, a gyülekezetben már úgy érzem, hogy sikerült segítenem, de esetleg egyház kerületi szinten, tehát a közegyháznak is valahogy a jogi tudásommal örömmel segítenék. És ebben az időszakban ért ez a megkeresés. És hát ott aztán végképp nagyon komoly beszélgetések és imádságok voltak, mire sikerült megérteni. Ez Isten hívása, az elmúlt négy év, szűk négy év, azt gondolom, hogy ezt igazolta. Az én számomra mindenképpen azt remélem, hogy mindazon közösségek számára is, amelyekkel kapcsolatba kerültem, amelyeknek segíteni tudtam a magam módján. De akkor is még el kellett fogadni. Mert volt a családunknak egy kialakult rendje, életvitele, azt éreztük Katával, feleségemmel közösen, hogy ez biztosan meg fog változni. Mekkora lesz ez a változás, nem tudtuk. Fel tudjuk-e vállalni? El fogja viselni a házasságunk? El fogja viselni a családunk? Azt a plusz terhet, ami biztosan ránk rakódik. Nem tudtuk. Azt láttuk, ha a sajtóban nézzük, hogy itt egy elvált politikus, ott egy elvált politikus, rengeteget mennek, alig vannak otthon. nem volt túl ígéretes. De aztán egységre jutottunk ebben, és ennek az a következménye, hogy nektek most itt engem hallgatnotok kell. Akkor nem jutunk egységre, akkor most nem lennék helyettes államtitkár, és akkor nem jutok volna meg ide előadást tartani. Vagy mégis, ki tudja. Úgyhogy meg kell hallanunk Isten hívását, és tudnunk kell elfogadni. De ez önmagában kevés, mert ez csak azt jelenti, hogy rálépünk az útra. Azon az úton meg kell tudnunk maradni, és azon az úton tudnunk kell járni. Ehhez pedig folyamatosan Isten segítségét kell kérnünk. Én mindig el szoktam mondani azokban a közösségekben, ahol járok, hogy nem csak nekünk kell kérnünk Isten segítségét, hanem ahogy azt egyébként, ha jól emlékszem, talán Pál apostolnál olvassuk valahol, hogy a gyülekezet imádságára is szükségünk van. A gyülekezet imádkozzon a vezetőiért. Ne csak a lelki pásztoraiért és a presbitereiért, hanem imádkozzon az ország vezetőiért, mert nagy szükségünk van rá, azért, hogy megmaradhassunk a jó úton. Tehát tudni kell járni, tudni kell megmaradni ezen az úton, és még hogy akkor még felelősségünket tovább növeljük, példát is kell mutatnunk. És Nehémiás példája nekem azért nagyon aktuális egyébként, mert ő ugye két dolgot csinál. Építi a közösséget, a közösség fizikai határait építi, de ezzel tulajdonképpen a közösség lelkét is építi, hiszen visszaadja a régi Jeruzsálemet a zsidóknak, és ezzel lélekben is megerősíti őket, ugyanakkor ugye a másik kezében kardot fogva meg is védi a közösséget. És ilyen időt élünk most is, hogy nem elég a puszta gazdasági jólétet biztosítani, hanem éppen a már elmondottak okán, és még bizonnyal fogom is ismételni ezt, hát hogy ez egy fixa ide, már elnézést érte, különösen is szükség van arra, hogy lelkileg is építsük ezt a közösséget, amit Magyarországnak hív. Az Európai Unió egyik alapító atya, Zsolt biztos tudja, Schumann mondta azt, hogy Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Ugyanezt tudom mondani Magyarországról is. Magyarország vagy keresztény lesz, vagy nem lesz. Lesz egy paca a térképen, amire odaírják majd, hogy Magyarország, Hungary, de az nem az a Magyarország lesz, amit 1000 év óta építünk. Az nem az a Magyarország lesz, amiben a keresztény kultúra meghatározó, sajnos az, hogy magunk magot internetes nyilvánosság előtt vagyunk. Igen, tehát egyre inkább abba az irányba haladunk, de még az utolsó órában vagyunk, tehát még tudunk megállt parancsolni véleményem szerint ennek, hogy ezt a kultúrát levessük magunkról. De az már nem az a Magyarország lesz, amit az őseink építettek. És nem az a magyar meggyőződésem, hogy nem az a Magyarország lesz, amit egyébként mi magunkban elképzelünk a gyermekeinknek, meg az unokáinknak is. Hogy utaljak az előadás elejére, az egy teljesen gyökértelen. Még közösségnek sem feltétlenül nevezhető, mert hogyha az identitásunkat elveszítjük, hagyjuk elvenni az identitást, vagy kívülről nézve, ha elveszik az identitásunkat, akkor nem lesz, ami összeköt minket. Létrejön egy szép új világ. Az, hogy ez mennyiben lesz szép, ahhoz kérdőjelek rakhatók, hogy új lesz, az egészen biztos. És nyilvánvaló, hogy vannak olyan érdekek, vannak olyan szempontok, amelyekből nézve ez kétségtelenül hasznos lehet. Hiszen áramolhat a tőke gond nélkül, áramolhat a információ, és információ alatt nem csak a valóságot kell érteni, hiszen a fake news világában élünk, áramolhat mindenféle információ korlátozás nélkül, és áramolhatnak mindenféle izmusok, áramolhatnak mindenféle tudatok, mindenféle pótidentitások, és ez csodálatos lesz. És hogyha semmihez nem kell kötődnünk, nem kell kötődnünk nemzethez, nem kell kötődnünk Istenhez, nem kell kötődnünk családhoz, nem kell kötődnünk feleséghez, férjhez, gyerekhez, tehát nem kell kötődnünk semmihez, akkor nem is leszünk felelősek semmiért, és akkor nem is lesz megbennünk a késztetés, hogy bármit is tegyünk, ami bármit, esetleg magunkat, de magunkon kívül bármit és bárkit előre mozdítaná. És akkor eljutunk majd oda, hogy ember embernek farkasa lesz ismételten, és az a szép új világ, ami a nagy közös örömmel kecsegtet, az valójában egy nagy közös bánattá és nihillé fog alakulni. Ezért fontos az, hogy ne csak falakat építsünk, hanem a lelkeket is, és ezért van az, amiért mi rengeteg kritikát kapunk, a mi alatt most a kormányt értem, hogy túlzottan jó kapcsolatot ápolunk az egyházakkal, a keresztény egyházakkal. És rengeteg támogatást adunk nekik, és ez így van, rengeteg támogatást adunk nekik. De ez azért van, mert bár az alaptörvény kimondja szintén axiómaként, amellett, hogy a férfi, hogy az apa férfi az anya nő, azt is kimondja, hogy állam és egyház egymástól elkülönülten működik. De azt is kimondja az alaptörvény, mert ez a logikus, a józanész ez diktálja, hogy az állam és az egyház a közös célok elérése érdekében, a közérdekű célok elérése érdekében együttműködhet egymásra. És gondoljunk bele, ez teljesen logikus. Voltak olyan korszakai a magyar történelemnek is, amikor ha nem lett volna egyház, akkor nem lett volna ország sem. Ha nem lett volna egyház, nem lett volna olyan szervezet, amelyik ellásson például oktatási feladatokat, vagy egészségügyi feladatokat. Ne felejtsük el, hogy ez a modern állam, ez a 19. században kezdett el úgy igazán beindulni, és akkortól kezdte átvenni ezeket a feladatokat az egyháztól. De ezek a feladatok eredendően az egyháznál voltak. És ezért különösen farizeus az a hozzáállás, ami azt várja el az egyházaktól, hogy ne szólaljanak meg közügyekben. És amikor arról gondolkodtam, hogy elvállaljam ezt a meghívást, akkor ezt többek között azért tettem, mert ezt szerettem volna elmondani nektek. Hogy ez egy farizeus hozzáállás, hogy a hívők, az egyházak, ugye az egyház a hívők közössége, nem nyilvánulhat meg közügyekben. Úgy, hogy egyébként a hitünk az 0-tól 24 óráig határozza meg az életünket. De mégis azt várják tőlünk, és a mi közösségünktől, hogy a 0-tól 24 óráig érvényesülő hitünket kapcsoljuk ki bizonyos kérdésekben. De miért teszem fel a kérdést? Miért kellene kikapcsolnunk bizonyos kérdésekben? Miért mondhatja azt Magyarországon egy politikus, hogy, és nem szeretnék pártpolitikába belemenni, ez volt az egyik kockázat, amit szerettem volna elkerülni, de bizonyos szintig szerintem óhatatlan, hogy belemerüljünk. Elvégre úgy is értünk a focihoz, a járványügyhöz, most már a háborúhoz is sajnos. Miért pont a politikához ne érthetnénk mindannyian Magyarországon? Tehát miért van az, hogy Magyarországon azt mondhatja egy politikus, hogy magánemberként ellenzi a melegházasságot, de államférfiként pedig támogatja? Tehát hogy lehet ilyen különbséget tenni? És amikor felelősségről beszélünk, akkor a döntéseinkért való felelősségről is beszélünk. És most azért egy döntésre készül az ország. És akkor el kell nekünk döntenünk hívőként, hogy milyen döntést hozunk. Olyan döntést hozunk, ami megfelel a mi hitünknek, vagy kikapcsoljuk a hitünket, bedőlünk a korszellemnek, jó emberkedünk, és azt mondjuk, hogy hát a hitünkkel ugyan ellenkező, de olyan jó emberek. És akkor mellettük döntünk. Nagy kérdés, hogy ezt megengedheti-e magának egy hívő ember. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát és nem szeretnék ítélkezni, félreértés ne essék, de ha ezt mégis fel tudja magában dolgozni, akkor a hitével valami szerintem nem stimmel. Tehát nem arról van szó, hogy a kormány az mindent tökéletesen csinál, bár úgy lenne. De nem úgy van, sajnos. Még a saját munkámban is tudnék felfedezni hibákat, ha nagyon kutakodnék, vagy nem is kéne talán nagyon kutakodni, de ezeket nem fogom sorolni, mert még visszajövétek vele, és én még szívesen folytatnám. Szóval ezért tartom nagyon jó és nagyon erős példának ezt, amiről itt most szó volt. Ugyanis ebben a blogban talán az egyik utolsó gondolatként hadd mondjam el, hogy az egyik legnagyobb bűn, amit egy rendszer elkövethet az általa uralt társadalommal szemben, az a lelkek elpusztítása vagy pusztítása. És a kommunizmus, vagy szocializmus, hívjuk el, hogy akarjuk, idején ezt megélhettük. És én ezt tartom annak a 40 évnek a legnagyobb bűnének. Nem az, hogy eladósította az országot, azt, hogy romba döntötte a gazdaságot, azt, hogy lepusztultak az épületek, azt, hogy tönkretette családok életét, a saját családom is. Az egyik nagyapám a gulágon halt, meg a másik nagyapám a kádárbörtönben szerzett halálos betegséget. Az édesanyámat az ország összes középiskolájából kitították. Tehát tudnám ezeket a családi tragédiákat mondani, de nem ez volt a legnagyobb bűne a kommunizmusnak, hanem az, hogy a lelkeket próbálta megtörni, a lelkeket próbálta elpusztítani, a lelkekből próbálta kijönni azt, ami egyedül a lélekbe való, az Isten hitet, az Istennel való közösséget. Ezért kellett államosítani az egyházi iskolákat. Tűrhetetlen volt, hogy az oktatás, a fiatalok nevelése, a fiatalok jövőre való felkészítése az egyház kezében maradjon. Tűrhetetlen volt a kommunisták számára. A fiatalok agyát át kellett mosni. Ezt a rebellis, reakciós papoktól nem lehetett elvárni. El kellett lenni tőlük az iskolákat, és jó pártmunkásokkal megtölteni, és átnevelni a fiatalokat. És nem mi jártak, hála Istennek, 100%-os sikerrel, de azért nem is voltak teljesen sikertelen. Sajnos. És ezzel sokkal nagyobb törést okoztak Magyarország fejlődésében, mint azzal, hogy a Vas és a Cél országává próbáltak tenni minket. Az sem utolsó dolog, de azon még lehet, könnyebben lehet javítani. És ezért fontos az, hogy legyen olyan kormány a Magyarországnak, és most nem a saját magam által is képviselt kormányzat mellett próbálok kiállni, de nyilván úgy tűnik, és nyilván nem is teljesen megalapozatlan ez a feltételezés, de általánosságban mondom, hogy ezért fontos az, hogy legyen egy olyan kormány a Magyarországnak, amelyik engedi a gyökereket, hogy életet adjanak, és engedi a társadalmat ahhoz, hogy ezekből a gyökerekből szívja magába az életet. És én nagyon nyugodt lennék, hogyha látnék a saját oldalon, tehát a jelenlegi kormányon kívül más erőt is arra, ami alkalmas erre, de én a jelen pillanatban nem látok, de ennél mélyebben nem szeretnék a pártpolitikába beavatkozni. Nagyon fontos az is, hogy ugye a tettekről, a cselekedetekről beszélünk, hogy a tetteink, cselekedeteink az tulajdonképpen a hitünk leképeződései. Ezt mondja erről a Biblia is, hogy a hit Isten műve és az ember tette. És vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon könnyű jót tenni, és vannak olyan élethelyzetek, amikor nagyon, nagyon nehéz, példamutatóan cselekedni, nagyon nehéz úgy cselekedni, ahogy az békeidőben el tudjuk mondani, és hűnek maradni a hitünkhöz. Ugye itt Magyarországon siránkozunk, én is vastagon benne vagyok ebben, arról, hogy milyen ideológiai támadások érik a kereszténységet. De ha egy kicsit keletebbre megyünk, akkor látjuk azt, hogy milyen fizikai megsemmisítése irányuló támadások érik a keresztényeket. És én bevallom őszintén, nem vagyok meggyőződve arról, hogy ha én ott lennék, akkor én olyan helytállással tudnám megélni a hitemet, Isten ne adja, hogy ki kelljen próbálni magamat ebben, mint ahogy ott nagyon sokan megteszik, és ezért az életükkel fizetnek. Vagy azzal fizetnek, hogy el kell menekülniük. Arról a földről, ahol évtizedeken keresztül, vagy generációkon keresztül éltek, megalapoztak valamilyen életet, jót vagy rosszat, szegényt vagy gazdagot, de mégiscsak kötődnek ahhoz, és el kell menekülniük a hitük miatt. Nagy kérdés, mit tudunk tenni ilyen? Mert ugye olvassuk Pál és Szilász példáját, hogy amikor ők szorongattatásban voltak börtönben, akkor ők hogyan jártak el. Imádkoztak és énekeltek. És ezzel példát mutattak. És a hit és a tett közötti kapcsolatot fejezi ki a Józsué igényénél is az, hogy nem véletlen, hogy az ést vastagítottam ki. Mert az ugye olyan magától értetődő, hogy féljétek az Urat. az is olyan magától értetődő, hogy szolgáljatok neki tökéletesen és hűségesen. De hogy a kettő közötti kapcsolat mi? Nem lehet hűségesen szolgálni az Urat, ha nem féljük. És csak akkor tudjuk hűségesen szolgálni, ha féljük. Ezért az és az itt egy nagyon fontos, az átlagnál szerintem sokkal fontosabb kötőszó, és inkább egy okokozatra utaló kötőszó. Azt írtam ide föl magamnak, meg nektek is, hogy ez egy nagyon egyszerű mondat, de nagyon nehéz feladatot ró ránk. Ugye azt kéri, hogy szolgáljunk, azaz más akaratának vessük alá magunkat, Istennek, szeretteimnek, az érdekeit a magaménál előrébb helyezzem, a közösségem érdekeit a magaménál előrébb helyezzem. És ezt hagyjam, mert mondjuk legyőzzem magamat, de szolgáljak tökéletesen, ami egy emberileg teljesíthetetlen minőség. A jó hír, hogy Isten szerint a tökéletes az a célját betöltött minősítés, tehát nem a hibátlan, hiszen arra mi nem is lennénk képesek, hanem a célját betöltött teljesítés, a tökéletes szolgálat. És hűségesen is kell szolgálnunk, ami alig könnyebb, mint a lehetetlen. Mert hűnek maradni szolgálathoz, az, és nem eltántorodni attól az a felénk áramló nehézségek és viharok közepette, ahogy az előbb is utaltam rá, nem egy egyértelmű dolog. És ezért nagyon fontos az, hogy közösségben éljünk, amit előzőekben már mondtam. Ezért fontos, hogy a hitünket is közösségben éljük meg. Ahogy arra is utalt, hogy legyen, aki észreveszi rajtunk, vagy legyen valaki, akit mi észre tudjuk venni azt, hogy segítségre szorul, egy beszélgetésre szorul, egy támaszra szorul, és így meg tudjon maradni a hitben és szolgálatban. Gondoskodjunk egymással, az Úr is gondoskodik. Ezt én már nagyon sokszor megtapasztaltam az életemben, és hiszem, hogy ti is így vagytok ezzel. Gondoskodik arról, hogy oly sok bal szerencse közt, oly sok viszály után legyen otthonunk, legyen közösségünk, és legyenek lehetőségeink, és ezek egyszerűen kijelölik a felelősségünk köreit is. Család, gyülekezet, vagy egyéb közösség, haza, és még ad abszurdum, a világ is. Helytállás a családban. Hát ide azt írtam fel, hogy inkább bele se vágjunk. Azt hiszem, hogy eddig is elég sokat beszéltem. Ha van hibám, akkor ez az egyik. De hát ez egy olyan téma, amivel köteteket lehetne megtölteni, és hosszú-hosszú órákat lehetne beszélni erről. A család az a közösségünk, amelyik a legfontosabb közösségünk, és amelyet mégis a leginkább vagyunk hajlamosak elhanyagolni. Mert a család az a közösségünk, amelyiktől a legtöbb empátiát, a legtöbb lojalitást várjuk, és kapjuk is. Éppen ezért mindig úgy vagyunk vele, hogy még tudjuk feszíteni a húrt. Még lehet valamit elé helyezni. Jellemzően a munkát. Mert úgy is megválnak. Ugye van egy klasszikus ige nekünk férfi embereknek a feleségeink iránt való felelősségünkről, arról, hogyan is szeressük őket. Ugye ezt az Efézusi levélben találjuk. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, amint Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Már itt a fasorban is többször kiálláztuk ezt az igelyet. Én emlékszem, amikor Andissal házas körben beszélgettünk erről, és bizonnyal voltak más alkalmak is. És valószínű az az elvárás bennetek, hogy, úgy, hogy a folytassuk azzal, hogy akkor az asszonyok hogyan, ugyanígy az Efézusi levélből, de én lévén férfiakról, férfinapról szó, most nem arról szeretnék beszélni, hogy az asszonyaink hogyan szeressenek minket, hanem arról, hogy nekünk a családon belül milyen felelősségünk van. Tehát egyfelől a feleségünk felé van egy felelősségünk, hogy szeressük őt, szeressük jól őt, hordozzuk a tenyerünkön, támogassuk, és próbáljunk megadni neki mindent, amire akár lelkében, akár testében szüksége van. És a másik komoly felelősségünk az a gyermekeink felé fennálló felelősségünk, ezért hoztam ide ezt a példabeszédekbeli igét, neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól. És akkor itt visszatérhetek az előadásom elejére. Milyen felelősségünk van abban, hogy gyökereket adjunk a gyermekeinknek? Milyen felelősségünk van abban, hogy egy jó itinert adjunk nekik az élethez? Hogy egy részletes atlasszal engedjük őket útjára, vagy egy vaktérképpel, amin aztán majd böködhet, ahogy tud. Nagyon nem mindegy. És neveljük gyermekeinket, gyermekünket a neki megfelelő módon. Tehát ez megint nem arról szól, hogy majom szeretettel, de hát erről is sok szó esett már, itt a fasorban is, hogy nem majom szeretettel kell nevelni gyermekeinket, hanem a nekik megfelelő módon. Abban a helyzetben vagyunk mi szülők, most inkább nem minősítem, hogy ha nem is vagyunk bölcsebbek feltétlenül, mint a gyermekeink, de többet láttunk már. Tehát láttunk már utakat, amik vezetnek ide, vagy vezetnek oda, adott esetben ezeken az utakon jártunk is. És rettentő módon idegesített minket is, ha őszinték vagyunk, és visszagondolunk a gyerekkorunkra, kamaszkorunkra, amikor a mi szüleink próbálták megmondani nekünk a tutit, hogy merre lehet menni, merre nem lehet menni, merre érdemes menni, merre nem érdemes menni. De ha most visszagondolunk, akkor mindig úgy gondolunk vissza, hogy igazuk volt. És most meg mi vagyunk ilyen helyzetben, hogy nekünk kell ebben a tuti megmondó szerepben fellépni a gyerekeink előtt, és ez csak úgy lehetséges, és ez mindig kétséges, hogy mennyiben járunk sikerrel ebben, hogyha valamilyen hitelességet tudunk felmutatni a gyerekeink számára. Hogyha azt tudjuk felmutatni, hogy az igenünk igen, a nemünk nem, és példát tudunk adni a saját életünkkel számukra. Ez azért fontos, hogy legyen számukra olyan kívánatos, ha úgy tetszik, életút, amit aztán ők is nyilván a maguk kitérőjükkel, nyilván a saját személyiségük lesz abba, nyilván az általuk megélt körülmények által is befolyásolva, de mégiscsak szeretnének bejárni. És legyen egy olyan céljuk, amitől nem térnek el, és ez a cél, ez lehetőleg mutasson közösséget az Istennel, és lehetőleg mutasson közösséget a nemzettel, ahová születtek. Szóval ez a nevelés céljának meghatározása és a felelősségünk körének kijelölése ebben a témában. A következő terület a nagy család, a gyülekezet családja, ahol már önmagában a jelenlétünk hatása van a gyülekezetre. Nagyon nem mindegy, hogy egy Isten tiszteleten egy félig üres templomot látunk, vagy a szószékről a lelkész egy félig üres templomnak prédikál, vagy egy tömött templomnak. Nagyon nem mindegy, hogy egy férfi csendes napon ketten-hárman lézengenek, vagy ilyen szép számban jönnek össze. Értettük a feddést, azt hiszem, az sem mindegy, hogy egy férfi Biblia órán hányan vannak. És igaz ez a táborokra, igaz ez a konferenciákra is. Tehát önmagában már a jelenlét az egy ha már én itt elvileg bizonyságot teszek, akkor így mondom, hogy önmagában a jelenlét az már egy bizonyságtétel. És ha még szolgálunk is ennek a gyülekezetnek a kereteiben, akkor az pedig nyilván külön erősítő hatással bír a gyülekezet számára. De hogyan is tegyük mindezt? Istenre figyelő szívvel, tetrekész erővel, egymást hitben erősítve, támogatva, buzdítva, és mindenképpen a közösségre törekedve. Mert erre is utaltam már, hogy ugye sokan vannak, akik azt mondják, hogy ó, én persze, én keresztény vagyok, de akkor miért nem jössz a templomba? Megvan nekem a magam hite. Én azt jobban tudom, mint a papok. Ugye nekünk nem a papokhoz kell, mert bocsáss meg, Andris, nem a papokhoz, lelkészekhez kell mérnünk magunkat. Nekünk egy mércénk van, az Krisztus állította fel. Kétségtelen, hogy ezt jellemzően a lelkészek, az egyház közvetíti felénk. És ezt itt tudjuk, ezt a hitet, amit kapunk, azt itt tudjuk jól megélni. Azért tudjuk itt jól megélni, mert az emberi, az elszakadt emberi mi voltunkból fakadóan, az Istentől elszakadt emberi mi voltunkból fakadóan, én emlékszem, hogy ezt nekem nagyon nehéz volt megértenem, ezt az eredendő bűnt, hogy ez mi közöm nekem ahhoz, hogy Ádám és Éva mit csináltak. Én nem csináltam. Aztán dehogy nem. Hogy az az elszakított állapot, amiben belekerült az első emberpár, és azóta minden egyes generáció, amelyik élt a Földön, így kezdi az életét, ez az elszakítottság, ez mindig visszahúz. És mindig, bár ugye beszélünk az óember magunk mögött hagyásáról, vagy én nem vagyok jó keresztjén, vagy az óember az mégiscsak irgalmatlan erős. És mindig vannak visszahúzó erők, és mindig vannak kísértések, és ezért fontos a gyülekezet közössége, hogy ezekben meg tudjunk állni. Ezeket, ha kell, fel tudjuk tárni, a szerencsétlenebb esetben személyünk felé fel tudják tárni, a Szentírásban is leírt, kezdetben személyes, ha sikertelen, akkor egyre nagyobb nyilvánosság előtti módon. Tehát nem tudunk megállni egyedül, és ezért saját magunkkal szembeni felelősségünk, hogy eljárjunk a gyülekezetbe, a gyülekezetnek pedig felelőssége az egyes tagjai felé az, hogy gondját viselje, ha tetszik, figyelemmel kísérje az életét. És arról pedig már beszéltem, hogy a szolgálat, a tárháza az széles, ki milyen talentumot adott, azzal tud segíteni. Itt többen dolgoztak azon, hogy ez a vetítés beindulhasson. Ha én magamnak kellett volna ezt megoldani, akkor ez nem jött volna így létre. De van, aki a prédikáció képességét kapja, van, aki a gyermekek közötti szolgálat képességét, van, aki orvosként tud segíteni, akár csak a táborban biztosítandó a nyugodt egészségügyi hátteret. De hát azért láttunk már ilyet Isten tisztelten is, hogy valaki rosszul lett. És láttuk azt, hogy egy-egy orvos testvér ott termett mellette, és segített. És még a magamhoz hasonló jogászok is megtalálják azt a lehetőséget, amivel tudnak segíteni, és lehetne sorolni nyilván, tehát senkit nem akarok kihagyni, elnézést, hogyha valaki mégis úgy érezni, hogy így tettem. A hazánkban való helytállás. Hát ez egy nehéz kérdés, mert ugye felmerül az, hogy az egyszeri embernek ugyan milyen szerepe lehet, milyen befolyása lehet egy ország életére. Elnézést, hogy ennyit beszélek magamról, de hát ha más nem, akkor az én példám jól mutatja azt, hogy igenis lehet. Én egy voltam közületek, és értsétek jól, most is egy vagyok közületek. Szerintem sokan állhatnának itt az én helyemen. De én is egy ez nagyon igyekszem jól mondani, hogy nehogy bárkibe is tüskét helyezzek, vagy félreérthető legyek. Tehát én is olyan ember voltam, hogy meg egyébként még gyakran most is ilyen vagyok, hogy nem gondoltam volna, hogy bármit is hozzá tudok tenni. Mert mindig nagy dolgokban gondolkodunk, ez a baj. Hogy bármit is hozzá tudnék tenni az ország életéhez. De a helyzet az, hogy amit az elején is mondtam, hogy a sok az néha kevés, a kevés néha sok, Tehát a kevéssel is tudunk. Azzal, ahogyan megéljük a hitünket, azzal, ahogy példát mutatunk, azzal, ahogy a gyerekeinket neveljük, azzal, amikor országos döntésekről van szó, milyen döntést hozunk, az ország életét befolyásoló döntéseket, amikor erre 4 évente vagy sűrűbben lehetőségünk kínálkozik, mi ellen emeljük fel a szavunkat, mi az, ami mellett érvelünk, akár csak egy társaságban is, akár csak egy ilyen alkalommal is, ezek mind-mind arról szólnak, hogy szolgáljuk az országunkat. Nekem nagyon nagy élmény az, hogy mostanában megadatik nekem az, hogy járjam az országot keresztül Kasul, és közösségekkel találkozzak, látni az örömüket a fölött, hogy valamit tudtak építeni, valamit tudtak jobbá tenni, valakiken tudtak segíteni, és jó ennek egy kicsit részesének lenni. Azért is fontos az, hogy ezt az országot építsük, és azért is van felelősségünk ezért az országért, mert ha hallgatunk, akkor oda juthatunk, mint a nyugat. Ugye Somogyi Péter szokott ezzel példározni, és én nagyon egyet is értek vele ebben, hogy erre fel kell hívni a figyelmet, ennek a volt finn miniszterasszonynak a példájára, aki egyszerűen annyit tett, hogy kiposztolt egy bibliai igét. És most pedig arra vár, hogy milyen büntetést kap a bíróságtól. Tehát ide jutott az egyébként, mindig példaként állított Finnország, hogy ott bezzeg milyen az oktatás. Csodálatos lehet az oktatás. És ott milyen jó élni. Idáig jutott, és mondhatjuk, hogy egyébként úgy Skandinávia, ahol ugye még államegyház is van, ugye a luteránus egyház, hova tudott eljutni, hogy azért, mert valaki kiposztolja Isten igéjét, ahelyett, hogy megtapsolnák, börtönbüntetéssel kell számítania. Vagy ha nem börtön, nem ismerem a finn büntetőjogot, de tehát lényeg az, hogy az Isten igéjének leírása, kimondása, az közösség elleni izgatás. Ezt ízlelgessük el, mondom még egyszer. Isten igéjének leírása, kimondása, közösség elleni izgatás. Nem tudom, érezzük-e ennek a paradox mi voltján. És itt tartanak. És nekünk felelősségünk az, hogy mi ne jussunk el ide. És ez a felelősség, ez mindannyiunk egyéni felelőssége is, ami természetesen közösségi döntésekben tud megnyilvánulni. És a szőlőtő példája az, amin keresztül ez megragadható. Ugye azt mondja Krisztus, hogy maradjatok én bennem, és én is ti bennetek, ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. Azt várják tőlünk, hogy először higgyük el, hogy szőlőveszőként a szőlőtő nélkül is tudunk teremni, majd utána próbáljuk is meg. De, ahogy már mondtam, a Bibliában az az egyik csodálatos, hogy nagyon egyszerű képekkel variál. Tehát, hogyha valamit leválasztunk az éltető erőről, akkor az meghal. Ennyi. Nem kell ezt túl magyarázni. És mégis ezt várják tőlünk, és nekünk keresztényeknek kell rosszul érezni magunkat azért, mert azt mondjuk, hogy ez nem így van. Mert azt mondjuk, hogy mi kitartanánk a szőlőtő mellett. Nekünk kell rosszul érezni magunkat azért, mert nem vagyunk hajlandóak arra, hogy a Szentírástól eltérjünk. Mert nem vagyunk hajlandóak arra, hogy egy alternatív magyarázatot fogadjunk el. És most nem hozom ide a LMBTQ és azonos neműek házasságát, de biztosan értitek, hogy mire gondolok. Talán a legfelemelőbb mondata az előadásnak, biztosan többen várták már. Tudnék még beszélni, de ezt elsősorban magamnak írtam ide, hogy vegyem észre, hogy vége. Köszönöm a figyelmeteket, köszönöm a türelmeteket az elején, és bár az elején kellett volna elnézést kérnem a kollektív tegeződésért, de én a legtöbbetekkel így vagyok, ezért ha valakivel személyesen nem tegeződnék, akkor most kérek elnézést a tegeződésért. Isten áldjon titeket!